elnézést a közhelyért, de mai vendégem esetében ez teljesen igaz, hogy az élete a tánc. Zsurávszky Zoltán, amikor 1971-ben felvették a Balettintézet legelső néptánc osztályába, egy egész életre kötelezte el magát a népművészet mellett, az egész életét a néptáncra tette fel, arra, hogy ezt az óriási kincset felkutassa, megörökítse, továbbfejleszte a koreográfiáiban, színpadra vigye, vagy ha kell, akkor például egy táncházban személyesen adja tovább a fiataloknak. Elmondta, hogy nagyon szeretett volna fiatal korában utazni, de hát egy diktatúrában erre kevés lehetőség volt. Nem tudhatta, hogy néptánc művészként az egész világot beutazza majd, koreográfusként és tánctanárként is, és azt sem tudta még akkor, hogy milyen hihetetlen kalandos életút veszi kezdetét. Beszélt arról, hogy hogyan kellett a Ceausescu diktatúra idején Romániából szó szerint átcsempészni azokat a filmfelvételeket, amelyeken megörökítették a magyar falvakban élők életét, ünnepeit, táncait, zenéjét. De elmondta azt is, hogy szerinte a táncházmozgalom és a néptánc hogyan járult hozzá ahhoz a szabadságmozgalomhoz, amely elvezetett a rendszerváltásig. Azt is megtudhatjuk tőle, hogy milyen volt például japán iskolásokat magyar néptáncra tanítani, azt is, hogy mit gondol a szomszédban dúló háborúról, illetve szóba került az is, hogy milyen intőjelnek tekintette, amikor 7 évvel ezelőtt volt egy infarktusa, például, hogy okozott-e ez őnál a halálfélelmet. Zsurávszky Zoltánnal beszélgettem. Vendégem Zsurávszky Zoltán, Kossuth Díjas néptáncművész, koreográfus, a nemzetművésze. Régen ismerjük egymást már, úgyhogy ezért tegeződünk.
Köszönöm szépen, köszönöm, hogy eljöttél hozzám. Nagyon kedves vagy, örülök.
Egy picit itt már az imént beszélgettünk, amikor leültünk, például a repertoárról, és én is éppen ezzel akartam kezdeni, hogyha valaki megnézi a Magyar Nemzeti Tánc Együttesnek, aminek a vezetője vagy, a honlapját, akkor a repertoárban két dolgot vehet észre. Az egyik, hogy őrült nagy repertoár. 26 előadás van, amit folyamatosan játszotok. Most, hogy beszélgetünk, most is éppen van egy előadás.
Van a Művészetek Palotában. Mi vagyunk az évad együttese. Most a harmadik bemutatónk készült el, ugye Farsang vasárnap volt, 2 hete. Nagy sikerrel a Bartók teremben, az egy reprezentatív terem, nagy terem, föl kell készülni rá, több mint 1000-en, 1500-an, 1800-an befélnek. Teltházat hoztunk a Művészetek Palotának, a Műpának, most már úgy mondjuk. Előtte pedig Végvárak vitézek volt a Koppánynak a testamentumából, azelőtt pedig azt követte Petőfi műsorunk, egy egyrészes Petőfi fiataloknak, ifjúságnak, egy nagyon pergő, sokat mondó, sok verset felidéző Petőfi műsor volt.
Ami a Petőfi évre készült.
Petőfi évben, igen.
Két éve, ugye?
Már be volt mutatva, voltak részletek belőle, átalakítottuk Kál Csaba kérésére, tehát kimondottan a Műpára terveztük, és mindhárom műsort a feleségem, kedves munkatársam, az együttes szakmai vezetője Zsévince Zsuzsa írta, és ő volt a dramaturgia, jelmeztervezője, rendezője, koreográfus munkatárs. Tehát itt ez a beszélgetés talán akkor lenne teljes, hogyha ketten ülnénk itt, de majd lesz arra is alkalom, hogy tudsz a kedves feleségemmel, Zsévince Zsuzsával is beszélgetni.
Biztos, csak most nem, talán nem túl udvarias módon, de veled kezdtem.
Köszönöm szépen.
Visszatérve erre a repertoára, hogy már el is hangoztak címek, én azt vettem észre, hogy mintha lenne egy horizontális és egy vertikális tenge is. És a horizontális tenge talán úgy nem fogalmazhatnám meg, hogy térben, tehát nagyon szépen tájegységekhez kapcsolódóan dolgoztátok és dolgozzátok föl az autentikus magyar és környező népek táncait, akár az élő táncarchívum részreire gondolok,
igen.
Akár a Kárpátok visszhangja, az most egy ilyen viszonylag új előadásotok, ugye?
Igen, folklór előadásokat gyűjtöttük egy csokorba, külföldre természetesen idegenformai szempontból és a magyarságot bemutató program gyanánt mi erre eredeti néptáncokat viszünk a Kárpát-medencéből, a magyar anyagból, és hát a szomszéd népek anyagából. Köszönöm, hogy említetted, hogy számomra nagyon fontos. Tehát magyarországi területekről táncokat tanulunk, bemutatunk, földolgozunk, de egészen a Balkánig, tehát a Kárpát-medence is nagyon fontos számunkra, az erdi dialektus, az északi, tehát a felvidéki részek, de a nevemből is furcsa volt, ejtetted a Zsurávszki nevet, abból is egy kötelező dolog vonatkozik rám, hogy lengyel származású a családunk, én már nem beszélek lengyelül, de ugye még ők Bemapóval jöttek, ez a családi hagyomány, úgyhogy azért mi Zsurávszkiak vagyunk, darvasok lennénk, úgyhogy ha most kezdeném még egyszer a pálmat, lehet, hogy Darvas Zoltán lennék, de nem így alakult, akkor még nem volt ez számomra annyira érdekes. Tehát a lengyel nevem, és valóban török anyagig, tehát jó magam a makedón anyagok, görög anyagok, török anyagok is izgattak, mert hát ugye olyan feladataim voltak, amiben meg kellett felelni. Tehát az Egri Csillagok című darabban, ott természetesen ott török táncokat kellett bemutatni, és török táncokat kellett készülni. De ha azt mondom, hogy majdnem fölkért, vagyis hát igazából beszéltünk Kecskeméten még a 70-es évek végén Jancsó Miklósról, ott a Lüzisztrátiba görög anyagot kellett volna tanulni. Tehát én ezeknek mind nekiálltam, és ugye a baráti köröm is segített, amerikai barátaim foglalkoztak makedon, görög, horvát, szerb anyagokkal, ez számunkra is szinte kötelező volt. Ha busójárást készítem, akkor természetes, hogy busóanyagot, tehát horvát anyagot kell tanulni.
És aztán ezt berakjátok, mondjuk például Körhintában a Nemzeti Színház, amikor a lány álmodik, akkor ilyen busóalakok.
Igen. Tehát mind bekerül a programba. Igen, bekerül a programba, és ez az érdeklődési kör, tehát a tánc, a viseletek, a jelmezek, a koreográfiai munka, ez mind komplexen, akkor alkalmassá tesz minket, engem, a környezetemet, a táncosaimat, hogy ilyen táncőrültek legyünk.
De annyira komplexen, hogy ti tényleg feleségeddel, mint egy színházi formát kezelitek a táncot. Ezt akartam mondani, a másik tengely, ami viszont a történelmi tárgyú darabok. Itt is már sokat
hát
említettünk.
Igen, bármit előszedhetünk, és igen, nagyon-nagyon kedvesek számunkra. Tehát amikor a Szegedi Szabadtéri Játékkora fölkérnek minket egy Benyovszkira, mondjuk Szarka Tamás zenére, akkor a Benyovszki életutat, a Benyovszki földrajzilag bejárt világ szemléletét kell színpadra tenni. 2010-ben Dózsát csináltunk, utána Drakulát csináltunk, tehát például a szegedi munkám is. Nagyon nem szeretem, ha egy ilyen nagy program, egy nagy műsor, nagy évű műsor, az csak egyszer van bemutatva. Tehát természetesen fölhozzuk, már is rögtön fölhívom Bán Teodórát a Margit-szigeten, már is valami színházzal megpróbálunk cserekapcsolatot szervezni, és Budapesten is láthatja a közönség, és nem engedjük el, hanem többször akkor beépítem a repertoárban, ezért van ilyen nagyon nagy repertoárunk, hogy azok a tematikus műsorok, a gyerekműsorok, a néprajzi jellegű műsoraink, az élő Martin, mint mondtál, táncos gyökerek, tehát az autentikus műsoroknak, az akadémiai gyűjteményeknek a bemutatása Martin György nevével, tehát Martin Archivum címmel, nem nagyon ismerik ma már a tudós Martin Györgyöt, aki 1983-ban meghalt sajnos, 51 évesen, de a táncház mozgalomnak és a mi életünknek olyan fontos szereplője volt Tinka bácsi, úgy hívták, hogy Tinka bácsi, hogy meghatározta azt az utat, amit követni kell, és én ezt nagyon komolyan veszem, amit számomra meghatározott Martin György, Tímár Sándor, Kalóz Zoltán, András Falvi Bertalan, tehát mindazok, akik a néptánccal, népzenével, népművészettel ilyen mélységben foglalkoztak, az utat mutattak számra, hogy igazából mit is kell az életem folyamán megcsinálni.
És hogy fogalmaznád meg, mi ez a gondolat vagy érték eszmekör, amit ő tőlük kaptál?
Hát ez nagyon fontos, hogy az a bartóki szemlélet, tehát nem csak leragadunk egy magyar anyagnál, például a kedves feleségem írt egy gyerekeknek szóló, vagy igazából hát egy ilyen kirándulást, amikor a nemzetközi népszokásokat mutatjuk be, tehát be tudunk mutatni Purimot, be tudunk mutatni német ajkút, bemondtam a horvátot, be tudunk mutatni magyar anyagot, erdélyi anyagot, jumérést, tehát egy kalotaszegi szokásanyagot, cigány zöldágjárást, tehát palóc, húsvéti locsolást, rábaközi májsfájtást, tehát amikor is a népszokásokat akár a nemzetiség nyelvén tudjuk bemutatni. Ez nagyon fontos az embereknek, nagyon fontos a gyerekeknek. Ugye most mutattuk be két héttel ezelőtt a Farsang vasárnapot a Művészetek Palotában, azt hiszem, hogy már említettem. Tehát ott is egy ilyen karneváli keretben indultunk, kicsit visszatekintve ilyen középkori, vagy később időszakra, azt hiszem, hogy csokonai szövegekkel, tulajdonképpen a Koncz királyt és a Cibere királyt megemlítve, majd ezt kibontva visszautaztunk a magyar falvakba, és akkor csináltunk egy nagy kirándulást, és a végén lezártuk ezzel a csatával, hát és ki győz a Farsang végén? Hát sajnos Cibere győz, legyőzi a Koncz királyt, és a bőjt időszaka kezdődik, és ezt egy csodálatos műsorban mutattuk be a Művészetek Palotájában.
Ezt akartam is egyébként idézni a honlapotokról az együttesnek, és hát persze a ti hitvallásotok is. Hisszük, hogy megmaradásunk záloga és szimbóluma a kultúra, a sajátunk őrzése, művelése, szeretete, másokinak ismerete és tisztelete. Ez tényleg, mint a Bartóktól.
Hát azért nem hiszem, mert valóban az egymás kultúra, az egymás mellett élő népek kultúra, az én úgy érzem, nagyon fontos, és tágabb értelemben, tehát akár a Kárpát-medencét ért, és itt egy ilyen olvasztó tégelyben vannak összeze az emberek. Ma már lehet, hogy akár Sebő Ferenc is említettem, hogy szinte tükörcserepeként kell összerakosgatni a magyar kultúrában, akkor belenézünk, látjuk a múltunkat, akár előre tekinthetünk, hogy vigyük magunkkal ezt a tudást a jövő felé. Ezek nagy szavak, de talán azért mondhatom, mert most, hogy mondtad a díjaimat, és amire nagyon büszke vagyok, úgy a Kossuth díj, vagy a Nemzetművészeti díj, hogy kollégáim valóban rám gondoltak és megszavaztak, hogy akkor nekem az a feladatom, az a küldetésem, hogy a néptáncművészetet, a táncművészetnek ezt az ágát, vagy a népművészetnek azt az ágát, hogy a táncművészetre gondol, vagy arra fókuszálva, ezzel tudjam bizonyítani a létjogosultságom. Ebben a nagyon bonyolult akár világban, az internet világában, a kultúra, hát azt mondjuk a kultúra világában, a magyar kultúra világában, és amit én úgy érzem, akár a miniszter úr is, vagy akik a kultúrában beszélnek, azok hivatkoznak arra az alapra, amit a népművészet jelent, amit a néptáncművészet jelent, amit a népi kultúra jelent számunkra.
Na most, amiket felsoroltál, azok különböző valóban olyan népszokások, amelyek köré, mint egy kis jelenet köré szokás volt régebben is magát egy táncprodukciót mondjuk felépíteni, de ennél te sokkal tovább mentél. Tehát azok az előadások, amiket idéztünk, azok konkrétan már egy szüzsével, történettel rendelkező komplett egész estés mesék, igen. Akár az egri csillagok, nem is véletlenül.
Körint a színészekkel, a nemzeti színházban. Nem ijedünk meg, ha a dramaturgiát egy kicsit tovább viszük. Igenis vannak koncertszámaim, szeretem a koncertszámokat. Tudjuk azt, hogy nem kell nagyon hosszú számokat, tehát nagyon nehéz, rövid, jó, frappáns koncertszámot készíteni, de amikor egy történetet akarunk kibontani, akkor természetesen nagyobb ívet kell tenni, és nem árt, ha van benne egy kis szüzsé, van benne egy kis történet, van egy kis kapcsolat, annak lesz egy katarzisa, ott a fiú-lány egy lakodalomban teljesül a párkapcsolatuk, tehát ilyen műsort is lehet csinálni, és valóban, ahogy említetted, a Nemzeti Színházban különösen az egri csillagoknak ugye a történetét végig tudjuk vinni, és tényleg a táncosaim 8-10-szer átöltöznek, egyszer törökként jönnek be, egyszer valóban a várvédő katonák azok, és a kovácsok, vagy a várvédő mesteremberek, és ebbe vagyunk jelen, vagy a pasióban tulajdonképpen a népet játszunk, de megszólunk, énekelünk, kiegészítjük a történetet, végigviszik a történetet. Tényleg ilyen sikersorozat van mögöttünk, hogyha valaki nem látta, akkor tudhatja, hogy a Passió egyszer bemutatásra került a Nemzeti Színházban. Vinyánszky Attilával kimozdítottuk és elvittük a Pincetetőre, tehát elvittük Csíksomlyóra, elvittük Esztergomba bazilika elé, elvittük a debreceni nagy templom elé, elvittük a budapesti bazilika elé. Úgyhogy ezek mind sikerrel, óriási nézőszámmal mögöttünk.
Jó, ha ezt említed, akkor ezt akartam kérdezni, mert én többekkel beszéltem, akik ott voltak a Nyeregtetőn, tehát hogy hazavittétek a Csíksomlyói Passiót, és hogy sokan azt mondták, hogy ez egy egész hihetetlen spirituális élmény volt.
Hát igen, ezt három színpadon, óriási közönség. Hát nézd, az időjárás, a Nyeregtető, talán 20-30 ezeren is lehettek, nem lehetett számolni, amikor az ember vagy a színpadon néztél, akkor három gyönyörű nagy színpad volt felépítve, amikor a színpadon néztél, akkor a domboldalon végig emberek voltak. Ez nagyon jó érzés, mikor jönnek, gyűlnek az emberek. Nagyon jó érzés, hogy teltház előtt ment a bazilikák előtt a néző közönségünkből bemutatott műsor. Tényleg nagyon jó érzés. Attilát is nagyon tölti a Nemzeti Színháznak a repertoárba, tehát ő az egyik olyan rendező, nagyon sok rendezővel dolgozhattam, ismertem őket, de ennyire, hogy bíztak volna abban, hogy a tánc dramaturgia az a szövegnek, a verbális szöveg mellé lehet tenni, ugyanúgy üzenünk vele, ugyanúgy lehet kifejezni vele gondolatokat, igenis társa kimondott szónak, a megindított mozdulat az pontosan társa ennek, és a nézők ebből olvasnak, és emlékszem, neki akartunk állni egy darabnak, és egy néző barátom mondta, hogy igazad van, Zsura, mert talán te majd a mozdulattal fogod lefordítani azt, amit a rendező akar üzenni a kimondott szóval.
Na igen, akartam is, Jancsó Miklós nevét már említetted, és vissza akartam egy picit térni hozzá, mert Ott valami egészen különleges dolog kezdődött el a te pályádon, ezek a versek.
Igazad van.
Igen, azt mondja az ember, hogy valóban fogunk egy történetet, van egy kis szüzsé, dramaturgia, érzelmek, azt valóban át lehet tenni. De ennél, hogy mondjam, nehezebb vagy keményebb dolgot kitalálni is nehéz lenne, hiszen a versben csak a szó van. És akkor ugye az az ötlet, igen, hogy ezt valahogy úgy áttenni sikeresen a mozgás nyelvére.
Hát csapong, mintha csaponganánk, tehát ha valaki nem tud velünk tartani, tehát a Magyar Nemzeti Táncegyüttes repertoárról beszélgetünk jelenleg, de ugye ez korábban kezdődött.
A gyökereket akarom éppen visszafejteni, és mondok majd egy másik gyökeret is.
Már kész táncos voltam, akár mondjuk azt, hogy táncművész diplomát szereztem, hát 48 éve, 1975-ben, tehát ezt is ki lehet mondani. Az első néptánc tagozat végzős növendéke voltam, Nívódia végeztem, és hát tényleg a mesterem is bíztak bennem, hogy lesz belőlem valami, én ennek is megpróbálok megfelelni. És eljött az a pillanat 1983-ban, 41 évvel ezelőtt, hogy Szigeti Károly rendező koreográfus megkért, hogy a János Vitézt gyerekekkel, a kodáiskolásokkal, sportiskolásokkal Kecskeméten csinálják meg a Jancsóik Színházában. És dolgoztunk ezen a műsoron, gyerekekkel csináltuk a Hári Jánost, Kodály Hári Jánosát, és mondta Micu bácsi, akit én ismertem 75 óta, mert a Botánk és Közelköcsök című filmben, Varasdinban forgatták, az egy korábbi film, 1975-ben már én táncosként abban benne voltam. Ezek szép emléke, amikor végeztünk az iskolába, meghívtak minket Szegedre, Vámos László rendezte a Bánkbánt és a Hárit, abban már táncoltam, és nyáron a Varasdinban, a Kastélynál egy Jancsó filmben voltunk benne. És a Micu bácsi ismert engem, és mondta, hogy Gyula, így dolgozol Kecskeméten, nézd, így és Gyula halálának első éves évfordulóján Amerikába hoztunk egy lemezt, és azon van az egy mondat a zsarnokságon, hogy eltáncolnád azt a verset? Hát mondom, mit szóbácsi, hát megpróbálom. És Martin Györgytől kértem tanácsot, hogy Tinka bácsi, most egy versre kell táncolom, kaptam egy feladatot. Azt mondja, figyelj, hát olyan politikai helyzet van, hogy itt nem lehet csak úgy ugrabugrálni mindenféle versre, és hogy ezt tudod, hogy először is erre nem csak néptáncot. Ha versre fogsz táncolni, akkor ki kell lépni ebből. Tehát ma úgy mondjuk, hogy kortárstánc, ma úgy mondjuk, hogy mozgásművészet, tehát egy kicsit tágabban, de én már volt ilyen kezdeményezés, mert Molnár István az a néptánc művész, aki tulajdonképpen a magyar táncütteseket ugye megalkotta és filmezett már a 40-es években, nagyon fontos Molnár István neve, amikor magyar néptáncról beszélünk. Tehát Molnár István adi verseket táncolt Párizsban annak idején, és ez bennem dolgozott ez, hogy versekre táncoljunk, versekre kellene táncolni. Ha Molnár adi verset tud táncolni, akkor miért ne táncolhatnék valamilyen verset? Az én látókörömben, hogy a Sebő együttes a táncomozgalom elején Nagy László volt benne, Szécsi Margit volt benne, Jézs Gyula volt benne, Csóri Sándorék, Kósa Ferencék, Sára Sándorék, tehát ezt a nemzedéket én alulról, mint fiatal művész követtem, akartam követni, ott nyüzsögtünk körülöttük. Na és megcsináltuk a koreográfiát. Fölmentem, és azt mondta Tinka bácsi, hogy Zsura, ne vádold egyedül, mert ebből még börtön is lehet, tehát vigyázz. Ez egy nagyon kemény helyzet volt, és ott 83-ban behúzták a függönyt, és egy zárt függönynél csináltak egy Jézs Gyula estet. És ezen az esten én ezt a táncot eltáncoltam. Na most ez a tánc ez úgy nézett ki, hogy összegyűjtöttük a kínzás módokat, első világháborús ilyen kínzás módokat, kikötve, fölfüggesztve, gugolva, síppal. És a színházba kértem egy ilyen regős sípot, egy fából fogott, és azt fújogattam. És a végén, a darab végén persze ez a fújás elmaradt, mert visszatettem a számot, kiesett a számba, és koppant a fejem a földön. Tehát egy óriási hatású dolgot csináltunk rá, a csizmámat letéptem a lábamról, ütöttem, vertem magam, egy botot bedobott egy szirén, egy lány nekem, amivel tulajdonképpen egy ilyen kis Krisztus pózba kikötöttem magam, egy botot egyensúlyoztam a hátamon, mint a szeretett, elfogadott szakmánkat, amiben mindenkinek van egy ideál dolga, amit maga elé tűz, hogy szeretné elérni, szeretné csinálni is. Ezeket a pózokat megcsináltam, persze mindenkinek nagyon tetszett, nekem is nagyon tetszett, és aztán 1986-ban már előadóestként a muzsikás együttessel, Sipos Misiékkel, Éri Péterékkel, Hamar Daniékkal már egy előadóestet fabrikáltam köré, Dózsa darabot, vendégjövetele 56-os darabot Nagy Lászlónak a versére.
Hányban volt?
Ez 86-ban volt, a szkénében.
És az például, hogy 56-os darabot, 56-ban születtél.
Hát 56-ban születtem. Igen.
56-os darabot csináltál, akkor azért még nem nagyon lehetett mást mondani 56-ról, mint amit a diktatúra
vagy mondtunk. A tehát én más mondtam, én a tánc nyelvén más mondtam, nem is nagyon figyeltek oda. Megmondom neked, összesen 42 éves koromban kaptam érdemes művészt, és nagyon boldog voltam, nagyon sokat jelentett számomra, és tehát már akkor én csapkodtam a telefont, hogy gyerekek, Amerikába járok az együttesemmel túlnézni, nem akartok odafigyelni? Tehát picit ilyen erőszakosabban. Tehát
tulajdonképpen azt a megoldást választották, hogy inkább behunyták a szemüket, hogy ne kelljen meglátni azt, hogy te csinálsz olyan dolgokat, amit, ahogy hát a mesteret, ha megengeded, én is így mondom, hogy Tinka bácsi védett tőle, óvott nyilván okkal. Tehát akkor, ha jól értem, de egyébként a te fejedben ez megfordult akkor? Tehát ezt benned volt félelem érzet, hogy azért most akár az egy mondat a zsarnokságról, akár 56, olyasmihez nyúlsz, amihez
hát igen, a hidegen fújnak a szelek is színű koreográfia. Nézd, ez lehet, hogy a tánc nem volt annyira fókuszban, de mi Erdélybe jártunk gyűjteni. Erdély, a határon csempésztük át a Magyarország lapokat, az új tükör, bármit, amit lehetett vinni, mentünk a barátainkhoz, abban a Ceausescu időszakban segítettünk nekik benzint, kiváltottuk a cukrot, kiváltottuk az olajat számukra, mi az útlevélre ki tudtuk váltani. Tehát volt egy ilyen forradalmiság bennünk, az erdélyjárás, a határon túli magyarságnak a figyelése, a diaszporában, a tánctanítások. 1980-tól jártam Kanadába tanítani táncot, aztán később a feleségemmel beutaztuk az egész világot, Japánt, Ausztráliát, Észak-Amerikát és Kanadát is táncokat tanítottunk, workshopokat tanítottunk. Tehát
lehet, hogy a tánc, már lehet,
igen. A táncra nem figyeltek annyira, odafigyeltek magán a táncház mozgalomra, és tulajdonképpen ez mint egy reveláció, egy új dolog. Hát ott volt a Kassák klubban Acél György is, és Gyula is ott volt, tehát ők kijöttek, megnézték, mi ez a táncház. Tehát mi ez a táncház, én Tímár Sándornak voltam az asszisztense, barátaim Farkas Zoltán a Molnár utcában tanított, kedves feleségem az első muzsikás táncházokban csinálták a gyerektáncokat, mert ugye Sebestyén Márti mellett Zsuzsika énekelt először a muzsikásban, Buda Ilonka, utána a Vince Zsuzsa, és utána Márti, Sebestyén Márti. Tehát mi voltunk azok az úttörők a táncház mozgalomban, akik tulajdonképpen széles körön meg is tanítottuk ezt. Tehát lehet, hogy a hatalom vagy a kultúra az annyira nem figyelt oda. Később, és ugye tudod, hogy Bezsáréktól tulajdonképpen a 2000-es évek közepén lett a tánc a világban picit előjött, hogy oda lehet figyelni a táncra, a táncművészetre, úgy általában is. Persze mi a néptáncművészetet meg akartuk reformálni, tehát én reformátor vagyok ebben a táncművészet kérdésében, tehát azt a fajta, a Mojszerves, nem tudom, hogy érted-e ezt a jelzőt, azt igen. A régi oroszos táncolási stílust, amiben még a fiúknak a haja is egyformára volt vágva, ezt tulajdonképpen mi fölrúgtuk. Jaj. És tisztelem azokat a táncos kollégáimat, akikkel fiatalon együtt dolgozhattam, jó magam is táncoltam különböző hivatás együttesben, mire saját együttest tudtam vezetni. Ezek voltak az álmaim. Az volt az álm, hogy a legnagyobb együttes vezessen Magyarországon, hát sikerült, tehát a mi együttesünk, a Magyar Nemzeti Táncértes a legnagyobb együttes Magyarországon most, néptánc alapú együttes, és hát beteljesedik mindaz a vágy és az a munka, amit magunk elé tűztünk.
Na jó, akkor most egy csomó mindenre még vissza kell térnünk, mert érdekes. Kezdjük talán azzal, hogy térjünk vissza egy picit akkor az erdélyi utakhoz.
Gyűjtőutakhoz?
A gyűjtőutakhoz, igen, mert jó, igen, értem, tehát akkor itt már a forradalmi hevület kialakult bennetek, bátorságra, rutinra tettetek szert azzal kapcsolatosan, hogy hogyan kell egy elnyomó hatalom ellenében megtenni dolgokat, hogy lehet őket kijátszani, hiszen a Ceausescu diktatúrában nagyon nem nézték azt jó szemmel, hogy ti elmentek magyar falvakba, és ott filmeket akartok készíteni, hogy autentikusan megörökítsétek azt az életformát, és azokat a táncokat. És úgy kellett ezeket trükkösen átcsempészni a határon.
Hát igen, igen. Nézd, kicsit szövevényes ez az életút, de nagyon szép a megérlelt folyamatnak a vége. Amit ebből a művészeti ágból ki lehet hozni, én kicsit idézőben teszem ezt a dolgot, azt én megpróbáltam kihozni. Tehát ez volt az érdeklődési köröm, a táncház mozgalma együtt, az iskolával együtt kialakult egy új generáció. Én rögtön 1973-ban megkerestem Kalló Zoltánt, meghívott Zoli bácsi Erdélybe, tehát ez volt az első utam, egy hátizsákkal édesapámékat rábeszéltem, hogy engedjenek el, mondta apám, a fater, hogy nincs erre pénz, fiam, akkor elmentem könyveseghez dolgozni, gyűjtöttem egy kis pénzt, elmentem egy erdélyi túrára egyedül. Édesanyám már akkor elengedett, 16-17 éves voltam. Ez egy óriási élmény volt, ez az első út. Tanultunk róla az iskolában, de igazából ez egy nemzedékjel indult el Erdélybe. Tehát ugyanúgy indultak el az egyetemisták, ugyanindultak el, akik földrajzal, a matematikusok, a csillagászok, a mindenki, tehát elindultak Erdélybe, és nagyon sok fiatal ment. Mi a táncért mentünk. Tehát ez volt az éjjelünk napunk, nem a beat mozgalom, mert 8-as korom még engem is, a Halmos Bélát is a bassgitárra beat mozgalom röpítette föl, Sebő Feri gityózott, de először verseket csinált, tehát itt a baráti kör is, vagy mindenki, aki ezt kezdte, és utána vettek kezükbe Csóri Sándor által, és Kalló Zoltán ismeretségén keresztül ugye Brácsát és Hegedűt, és a Béla ilyen nagyon komoly szinten megtanult muzsikálni, tehát az egy nagyon fontos lépés volt a táncmozgalom szempontjából, hogy már élő zenére tudtunk improvizálni, szabadon improvizálni. Ez az egész módszer, ez Tímár Sándornak köszönhető, tehát a Bartók együttesben csinált olyan először olyan koreográfiákat, amiben a táncosai improvizálva táncoltak, a széki táncot megtanulták, és ebből lett maga a táncház mozgalom, ebből lett a táncház, az a példa, amit Székvárosa, Kolozsvártól északra 40 kilométerre lévő tulajdonképpen kis falu, hát nem is kicsi falu, mert egy tökéletes példája annak a falu közösségnek. Hát van itt egy telefonom, de remélem, hogy nem fognak zavarni. Igen, meg volt az előadás, jelzik a táncosaim. Jó. Erdélybe mentünk, és na mi a feladat? Ott az volt a feladat, hogy a mi munkának megfelelően emberekkel rá kellett beszélni, hogy tudjuk őket lefilmezni.
Meg, bocsánat, csak azoknak mondom, akik esetleg ennek nem tudják, vagy nem néztek úgy utána, hogy én mondjuk utána néztem, hogy a már sokat emlegetett Tinka bácsinak nem más, mint Kodály Zoltán adta ki a feladatot, hogy ahogy Kodály és Bartók megóvták, felkutatták és megmentették az utókor számára a népdalkincset, legyen szíves ő felkutatni és megmenteni tanítványokkal, kollégákkal, igen, néptánckincset.
Azt is mondhatom, hogy nem mi vagyunk az úttörők ebben, tehát ebben Martin Györgyék és az ő korosztály és a baráti köre kezdett először gyűjteni. Mi ismétlő filmeket készítettünk, megerősítő filmeket, de ugye ezt az utat szeretik volna bejárni. Hát nekem is van olyan, ami reveláció volt, a Gyimesi 1980-as Gyimesi hangos filmfelvétel, egy 40 perces anyag, egy pajtába vettük föl, sajnos azok az adatközök már nagyon sokan meghaltak, az 1840-44 éve volt ez a felvétel, augusztus 1-én, 2-én, 3-án, de hát ezek az utazások, úgy, ahogy említetted, ezek akkor még abban a Ceausescu időben, és ezt az erdélyi kollégáim, barátaim jobban el tudják mesélni, hogy milyen nehéz volt abban a kultúrát megteremteni, az életet egyáltalán. Mi ebbe csak, mint egy ilyen picit forradalmárok mentünk ki, vittük a könyveket, feladatot, vittünk ki admira felvevőt, tehát ugye 16-os némafilm felvevőket vittünk ki a barátainak. Ott úgy barátkoztunk össze az ottani fiatalokkal, hogy az ő kocsijukkal esetleg bejebb lehetett menni Erdélybe, egy magyar rendszámú kocsival nem. Átültünk mondjuk faluba, tettük egy névtelen garázsba, vagy névtelen pajtába a kocsinkat, letakartuk, ez volt a budapesti rendszám, és aztán egy erdélyi rendszámmal mentünk körbe, akár Gyimesbe. Hát nézd, Moldva annyira veszélyes volt, hogy nem nagyon lehetett Moldvába menni, ott aztán komoly szekuritáté követés volt, utána büntetés volt az embereknek, de azok az embereket magyar szováton nagyon nehéz volt a helyzet, ott esetleg több nemzetiségű falu, és akkor beárulták egymást a szomszédok, tehát az nehéz volt ott dolgozni, felvételeket készíteni. Györgyfalván kedves Jaskó János Pitti bácsit is meghurcolták Kolozsvárra a szekuritáté emberei, tehát ez nekem a filmek, a fényképet kitépték a rendőrök, megtaposták az útleveleinket, hogyha ott voltunk inaktelként, elkért és le a sárba, és a rendőr taposgatta a magyar útlevelet. Tehát történtek atrocitások, ott belén kötöttek román nyelvű. Ha egy olyan lakodalomban voltunk, és ott filmfelvételt akartunk készíteni, akkor ott rögtön, mivel nem beszéltünk románul, akkor ott, na honnan jöttek, miért nem tudnak románul, mit akarnak maguk itt. Tehát ez egy elég nehéz feladat volt, és akkor, hogyha például sikerült egy filmfelvételt hajna vagy másnap a Pirkadatnál elkészíteni, egy nap felkelni, ugye fény is kell a filmezéshez, nem ilyen lámpák és ilyen technika, azért sokkal nehezebb. Még volt egy Kodak felvő, most olyat keresek egy piacon, vagy ilyen felhúzós volt a Kodak, 3 percig lehetett, de a rúgó 8 másodpercet bír a nyugó, és így megszorítva én így erővel csavartam, hogy ne kell leállítani. Egy táncfolyamat az nem 8 másodperc. És na ezeket, és hát ez nagyon izgalmas volt, és ahogy megvolt a felvétel, pakolás kocsiba, el onnan.
De még előtte csere, mert különben, ahogy mondtad, kitépték a filmet, csak az volt a szerencse, hogy ti már hát raffináltak voltatok.
Egy amerikai barátomtól tanultam fotóstól.
Hát nézd, hogy
Vietnámban volt fotós, egy srác, aki érdekült a magyar tánc után magyarkodott, és én elmentem Erdélybe vele. És ő tanított, hogy akkor a Duna alatt ki kell cserélni a filmet egy üres, exponálatlan filmre, az zsebre tenni, ami exponál van, és akkor a határon a rendőrök kinyitottak a kamerákat, húzogatták a film, és dobálták, mi mondom, hogy jaj, de nagy baj, és közben a zsebünkben volt a felvétel, és akkor mit csinálunk?
Hát fizikailag bántottak benneteket? Volt olyan?
Nem volt olyan, hanem azokat, amit vettünk valamit, akkor azt elvették, ez nagyon, nagyon rosszul esett nekünk. Hát szerettünk volna erdélyi viseleteket hozni, a starisznyát, kalapot, bundákat, gyimesi bundát, ami ez akkor is nehéz volt hozzá, mert szerettük volna határon áthozni, azt elvették. Úgyhogy volt, úgyhogy használom egy csergét, és kitaláltuk, emlékszem, Visá, hogy betettük egy sátorba, és akkor oda ment a határa, de jó kerek lett, ilyen pufi lett a sátor, tudod? És így megnyomkodta, hogy mi van benne, és kiderült, hogy egy cserge volt benne, de azt is elvették.
Az is egy ilyen bundak tulajdonképpen.
A cserge, azt tudod, az a takaró, az a gyapjú takaró, de hát mindent, ami erdély volt, amit azért eljönnél a lakásom, látnád, hogy ugyanúgy, mint Halló Zoltának a gyűjteménye, én is ezt, úgy, mint a Kodály gyűjteménye, tehát ez számomra fontos, a tárgyi kultúra is. Nem tudom, ebbe szerelmes lettem, ebbe is.
Igen. Na, viszont akkor kanyarodjunk egy kicsit vissza az autentikus néptánchoz és a te koreográfusi tevékenységedhez. Én láttam egy olyan filmet, szerencsére manapság már az interneten sok minden elérhető, ami 96-ban készült, és ott bemutatják azt, mint egy verkfilm, ahogy te mondtad, hogy hogyan készültek a koreográfiák, hogyan próbáltatok. Most azon kívül, hogy aki azt hiszi, hogy ez egy könnyű dolog, az látható, hogy konkrétan szakad a víz rólatok. Tehát, hogy igen, valami olyan energia és fizikai munka, hogy aki nem ért hozzá, nem is gondolná. A másik dolog viszont az, hogy ezeket az Erdélyben felvett filmeket nézve, és bevallom, én akkor először láttam ebben a filmben, hogy kottáztátok le a mozdulatokat igen, például, hogy rekonstruáltátok, hogy ez meglegyen. De utána te koreográfusként ezt lehet mondani, hogy nagyon szabadon kezelted az egészet. Tehát ahogy mondtad, hogy te újítani akartál. Hogy én például láttam egy olyan filmrészletet, akár a rókatáncot is, ha veszünk, igen, de utána volt egy másik is, ahol legények táncolnak, és mindegyik előre jön, és bemutat valami csúnya szobában, valami valami saját mozdulatot.
Ez így van a falu közösségben is.
Na most, igen, az egyik mozdulat, és lehet, hogy most ez nem sértésnek szánom, csak hát mi jut az embernek eszébe, mikor látja, ez szinte ilyen breaktánc mozdulat volt, amit az hát a fiú csinál.
Így működik a hagyomány. Ezt a mozdulatot, amit látott, igen, hogy a kalotaszegi legényesnek van egy záró figurája, akkor így vagy dum-dum, így össze kell csapni a bokádat, ez egy záró pillanat. De nagyon bonyolult és nagyon csodálatos ez az egész. Ez egy egészen adrenalin bomba, amikor az ember maga a valóságban táncol, vagy a táncosaim, vagy a fiatok bemutatják ezt a nagyon virtuóz magyar anyagban nagyon virtuóz számot, például a kalotaszegényest. Na most úgy volt, hogy a mérai fiatalok nézték a tévébe ezeket a néges rácokat, ezeket a fekete rácokat, és így lemennek a térdel, és így megfordulnak, mint egy brékben. Na és beépítették a legényeséget, és mi is most már ezt megtanultuk. Mm. Tehát valahogy így működik ez, mert ha valami van, és divattá válik, jó zenére, másik zenére, behoznak a zenészek egy másik zenét. De a koreográfiai munkára kérdeztél rá, valóban itt is szinteket tudok mesélni. Tehát van, amikor, sőt, úgy gondoltam, hogy azzal is tartozom Martin Győrnek, hogy ezeket a csodálatos felvételt, hogy Kalotaszegen, Mezőségen, Szatmárban, Gyimesben készítettek a tudósok, a tudományos munkával, alapossággal, ebből a legizgalmasabb, legérdekesebb táncosokat mi megtanultuk, és ebből lett ez az archívum, amikor egy kicsit ilyen monográfikusan egy-egy területnek a legszebb táncét, a legjobb adatközlét, a legszebb figuráit, a legszebb viseletét, a legszebb énekeit bemutatjuk. És van, amikor az ember valóban egy művészi alkotás, úgy, hogy beszéltünk az előbb a dramatikus dolgokról, mikor alárendelődünk egy történetnek, és akkor arról kell beszélni, hogy van két fiú, megküzdenek egy lányért, a lány választ a két fiú közül, és akkor lesz utána egy lakodalom. Tehát valahogy bele kell önteni a népművészeti hagyományba, bele kell önteni egy dialektusba, egy területre, egy földrajzi területre, egy táncba, hogy most mondjuk egy palóc lakodalmat fog bemutatni, mondjuk egy kalotaszegi lakodalmat fog bemutatni. Tehát önnek azért nem egy ilyen polgári dologgal foglalkozunk. Mindig valahol visszatérünk a népművészethez, a népi gondolkodáshoz, a falunak a szokásanyagához, ahhoz a példához, amit tanultunk ezektől az emberektől, és ezt tanulják. Hát a rengeteg együttes, a rengeteg fiatal, a Páva egy bizonyíték volt, hogy az egész Kárpát-medencében micsoda mozgalom már nőtte ki magát ez a táncművészet, mondjuk azt, hogy szabadidős tevékenység, mondjuk az, hogy az amatőr lelkesedés, ami viszi a gyerekeket, a szülőket, az alsószoknyákat vasalják, a szülők oda mennek a műsorokra, vagy utaznak külföldre, tehát ez egy nagyon jó dolog volt az én életemben, és nagyon fontos volt, hogy külföldre tudtam jutni vele. Fiatalon eljutottam Japánba, Dél-Amerikába, Európába, tehát amikor beszélünk erről a 70-es, 80-as évekről, tehát zárva volt a világ. Sorakozni kellett az útlevélben a pecsét, hogy Romániába is menjünk, de akkor nagy dolog volt elutazni IL-18-as ilyen repülővel Németországba, és meginni egy Várnemündébe, ahol voltak a nagy német repülőgéptelepek még akkor, amikor a nácizmus volt. Tehát Várnemündében is volt műsorunk, és akkor a tengerparton először az északi tengerpartján meginni egy sört. De aztán meg lehet Olaszországban is inni, meg lehet Amerikában is inni, Mexikóban, Brazíliában. Tehát ez nagyon nagy dolog a néptánccal, nagyon sok mindent el lehet érni. Bizony.
Méghozzá?
Hát utazni például. Én nagyon szerettem utazni.
Ja, igen, értem.
Tehát 77-ben voltam Japánban, és akkor csináltak az ülőjutat kifelé a repülőtér felé. Jöttünk az, és ilyen másfél méteres gödrök voltak, de képzeld el, hogy 1977-ben én akkor láttam először, persze a vízilabdázó barátaink, azok már voltak Tokióban, meg voltak Torontóban, és akkor a Young-nek, meg a Blur-nak a sarkán már akkor lehetett sétálni. Én ezeket annyira magamhoz, hogy én is szeretnék oda menni. És képzeld el, hogy ott már a felüljárók megvoltak, a strádák megvoltak, ott már egy éjszaka fölbontottak egy utat, lementek 5 emelet mélyre, megcsinálták az utat, és reggel már mentek az autók. Tehát olyan az a tisztaság, az a gondolkodásmód, tehát valamit külföldről mindig haza lehet hozni, amiből tanulunk. Ezt csinálják a japánok, tehát ennek 8-10 valahová. Nekünk olyan japán barátunk van, akik ezt a magyar népművészetet filmezik, román népművészetet is filmezik, hazaviszik, gyűjtik, és ők erre tették az életüket. Tehát nagyon sokat lehet tanulni ahhoz az országban, ahol az ember elmegy. Lehet, hogy csak egy dolgot, lehet, hogy csak a virágokkal való, lehet, hogy csak a délutáni pihenés, lehet csak a kávézás, nem tudom. De az ember hazahozhatja azt a gondolkodást, azt a szemléletet, amit külföldön lát, és amit mondjuk tetszik neki, és amit építőek be tud építeni, ezt csinálják az okosok.
Visszatérve arra, amit a koreográfiáról akartam még kérdezni tőled, tehát, hogy van egyrészt, ahogy te is mondod, az az igény, hogy autentikusan megőrizni, megtartani, továbbadni a tánc kincset. De ugyanakkor, ha például a ma már emlegetett Végvárak, vitézek előadás plakátját megnézi valaki, azt fogja látni, van rajta három figura. Az egyik egy filmesztelen turbános török vitéz, vagy ők nem vitézek voltak, török harcos, a kép egy szabjával fenyegetőzik, és két fiatal egy pár mai modern ruhában. És azon gondolkoztam, mert hogy ez az előadás, ez valójában két idősíkon játszódik, a mában is, és a történelmi múltban.
Igen.
Hogy ahogy elmesélted most ezeket a szituációkat a lakodalomtól, a májusfa állításon át egy temetésig. Ez a lényeg. Ezt megtanultok az iskolában, hogy a néptánc, a népművészet lényege, hogy nem egy múzeumi dolog volt, hanem az emberek életének a része, a mindennapok része.
Igen.
Na most, akkor viszont mi a helyzet a mával? Mennyire lehet azt szerinted hagyni? Élőbbé teszi-e a népművészetet, hogyha ma hat rá? A mai életünk. Hát, hiszen ma is vannak táncházak, ugye, ahogy mondod, ma is táncolnak fiatalok.
És a táncház találkozón több tízezer fiatal.
Igen, csak ez most úgy eszembe jutott erről a plakátról, hogy ilyen nagyon bátran nyúltatok ehhez hozzá, hogy össze lehet kapcsolni egy modern jelmezt a korabelivel, tehát hogy össze lehet kapcsolni esetleg egy autentikus néptáncot, meg a mai kort.
Hát például ebben a darabban a Koppányok, a Testamentum, a történetet csináltuk meg. Ez sok embernek egy kellemes filmélménye, fiatal láthatta, Babocsai László, ugye ott az édesanyja, jó színészekkel, Becsenyi Ferenccel, mindenkivel, és akkor ez egy csoda jó sztori, de most már annyi ilyen sztorit fölraktunk már Dózsáról, Rákóczi-ról, 48-as huszárokról, Kossuthról, Petőfiről, hogy most még egy ilyet nem szerettünk volna, hanem azt mondta, hogy fiatal táncosok bejönnek a próbaterembe, látjuk a nézők, a backstage-be be tudnak nézni. Tehát úgy a backstage-be, hogy bemelegítenek, hogy készülnek az előadásra, hogy öltöznek, tehát így kezdődik az egész sztori, és akkor elindul az előadás maga a történet, a kopánygat, és akkor utána leállunk, vége a hajolnak, vége van az előadásnak, elbúcsúznak, jönnek a műszakosok, eltolják a díszleteket, és újból megint az utcán vagyunk kint. És megint mennek ezek a kortárs jelenetek. Tehát most ehhez volt kedvünk, hogy egy ilyen keretben rakjuk be, már nagyon régen szerettem volna valahogy a nézőket bevinni a színfalak mögé, mert az is egy érdekes világ. Tehát ott a táncosok, mint az őrültek öltöznek, átvesznek egy másik jelmezt, tényleg tetőtől talpig átöltöznek 2-3 perc alatt, tehát ez a tét, hogy milyen gyorsan lehet átöltözni, és ezt látja a néző, tehát bevisszük a kulisszák mögé. Ez nagyon érdekes így. Tehát ez, én azt hiszem, hogy ez nagyon érdekes így. És még beszéltél valamiről, mert olyan jókat kérdezel, hogy majdnem, hogy te adod a riportot, a te beszéded az ugyanen izgalmas, mint ha én mesélném ezt. Mi volt még a másik része ennek szépen. A sztorinak?
Hát ez igazából csak azok a gondolatokat, amiket a te munkásságot kelt benne. Nem, hát azon gondolkoztam így a modernitáson, tehát azon gondolkoztam, hogy tudjátok azt megtenni, vagy hogy lehet azt megtenni, hogy megint ezt a hasonlatot hadd használjam, hogy ez ne valami múzeumi dolog legyen, hanem ahogy mondod, tehát hogy ma is sok gyerek jár táncházba, hogy élő zene van. Hát
igen, most
hogy
ez egy mélyebb igen, gondolatkör tehát, hogy, lesz.
Hogy ezt hogyan lehet összekapcsolni a mával.
Igen. Nézd, a saját példám az, hogy én, amikor még nem is találkoztam ezzel ilyen mélységgel a táncol, én 7. koromban kezdtem, 8. koromban felvételiztem a Balettintézetben. Tehát azelőtt egy évvel kezdtem el megtanulni, mi az a bokázó, a lengető, a cifra, vannak ilyen szakszövegek a néptáncban, a népi táncban, és ugye Szikszón születtem, és ott volt egy néptánccsoport is, de először társas táncot kellett tanulni, foxot, valcet, ilyesmit, és én például nem tudtam énekelni, tehát az énekorán, amikor én felálltam, mert mindenki nevetett az osztálytársán, most figyelj, ha, és én nagyon jó mozgáskészségem, mondjuk ezt tudom a legjobban, szerencsém van, ezt viszont nagyon tudom. Tehát a tornaszakkal is egy jó rajzoltam, jó tornaszakkör, és akkor jó bukfenceztem, stb. És ugye a táncművészettel megismerkedtem a tánccal, és itt a Tímás Sándor és Györgyfej Katalin elrabolt, hogy a mozdulat, a pozíció, az eredetiség, a szabad tánc, az improvizáció, a legényesek, a pontozók, a páros táncok, a mezőségi tánc, a szatmári tánc. Tehát megismertük ezt a csodát, és akkor azt mondtam, na most ez engem nagyon érdekel. Én akarok tudni erről minden alkotót, minden koreográfust, Vásárhelyi Lászlót, mindenki meg akarok ismerni, az erdélyi koreográfusokat, a felvidéki koreográfusokat, és akkor én elkezdtem utazni, ezzel kezdtem foglalkozni, mindent ennek rendeltem alá, és ma már jobban tudok énekelni, tehát ma már a hullaszívva a fáról, vagy a szélről legeltek, vagy egy nótát, ha el kellett énekelnem a mulatságban, tehát ezzel úgy hiszem, Martin Győr is azt mondta, hogy nem kell mindenkinek hivatásos táncosnak lennie, nem kell tánckutatónak lennünk mindenkinek, tánccal foglalkozó embernek, de valahol ugye arról szólnak ezek az iskolák, ezek a fakultációk, hogy ezzel találkozzanak a gyerekek. Tehát az, hogy körbeállnak, megfogják egymás kezét. Én számt tanítottam Japánban a feleségemmel, egy japán iskola, és egy tornatermben, hogy 2-300 japán srác ültek lenne a földön, fantasztikus fegyelmezetten, jéghidegben, rövid nadrágban, és bementünk közéjük is, és azt mondom, hogy stand-up children, fölálltak a gyerekek, megfogták egymás kezét, azok annyira fölszabadultak, tehát fölrobbantak, boldogok voltak, tehát a fiúk, lányok összeállnak, most nem is csak egy csárdásra, amikor ugye a lapockát kell megfogni, a lány fölteszi a kezét a fiú vállára, nem csak erről beszélünk, hogy ilyen a csárdás ilyen közeli viszonyt hoz létre fiú és lány között. Ugye két férfi nem nagyon szokott csárdásozni, két lány az nyugodtan táncolhat együtt a népi hagyományban. Tehát nagyon sok példa van, amit ad a népművészet, amit a hagyomány arra az emberi kapcsolatokra, a korosztályi kapcsolatokra, hogy mikor kell, hogy tanulnak a fiúk együtt táncolni, mikor lesznek már aztán a bálban, hogy választódnak ki. Ne beszéljünk arról is, hogy Guzsajasba, hogy mennek el, esetleg elmennek, nem mennek, elmehetnek, hol alszik a lány, itt van az ajtón, nincs, az első szobában, hátsó szobában a szülők alszanak, akkor az első szobában a lány mondjuk várja a barátját, kicsit beszélgetnek. Tehát ez szorítóban, széki táncszázban, tehát ott is a fiatalok egy kicsit a lányokkal már közelbi kapcsolatba kerülhetnek. Ez mind az életkornak egy normális beosztása, a párválasztásnak egy normális kialakítása. Tehát valahogy fölkészít az életre ez a hagyomány, a népi hagyomány, fölkészíti az embert az életre, hogy jól válasszon. Hogy megvan egy kislány, aki az első barátjával, aki megfogta a kezét, elmennek sétálni, és majd ő lesz a férje. És aztán lehet, hogy 20-30 év múlva, hogy nem próbáltam olyan dolgokat ki, amiben most elsőre összeugrottunk, úgy döntöttünk, hogy mi egymási leszünk, és akkor esetleg válás lesz a vége. Tehát későn gondolták meg ezt a történetet. Hát, na most mindent lehet tanulni a népművészetből. Én úgy gondolom, nem erőszak ez a dolog, hogy erőltessük meg, erőszakoljuk meg, de például, ha jó a tánctanár, mert az én fiam, aki most a Bartókertben táncol, az egyik fiam, Marci fiam, 25 éves, most egyetemet végzett, most jött az Edinburgh-ból, tehát ő nem szerette azt az általános iskolai tánctanárnőjét, aki tanított, nem is tudta őket táncolni. Mi sem voltunk elégedettek. De nem én tanítok minden iskolában, tehát nem mi azért 40-50 éve ezt a módszert úgy kidolgoztuk, hogy gyerekek, én mondtam, hogy rádión is szívesen tanítok táncot, tévében is megmutatom azokat a motőket, tehát álljunk föl, mindenkit meg tudok tanítani táncolni. Mondjuk ki, ha bár fáj a térdem, most már nem is az én feladatom.
Ha fáj a térdem, de gondolatban, akkor most azért egy kicsit ugráljunk, mert térjünk vissza egy picit erre a 71-es dátumra, amikor elindult a táncházmozgalom, és amikor elindult ez az első évfolyam a Balettintézetben. Lehet azt mondani, hogy ez már annak a jele volt, hogy valamiféle kis oldódás, enyhülés kezdődött a diktatúrában, hogy ezt megengedték, hiszen azért a nagy internacionalista eszmék közepette nagyon nem szerették a kommunisták azokat a dolgokat, amelyek a nemzeti érzést, a nemzeti gondolatot támogatták, vagy képviselték. Tehát lehet, hogy az, hogy egyáltalán hagyták, hogy ti elkezdjetek, úristen, a nagy elefántcsontorony balettintézetben a néptáncosok bemehetnek.
Hát ez egy nagy dolog.
És hogy elindulhatnak a táncházak, hogy mondtad, oda néztek azért, megnézték, hogy mi folyik ott, de hogy ezt engedték. Mit képviselt akkoriban ez a mozgalom? Mit jelentett az embereknek?
Erről sok beszélgetés volt, akár egy kerekasztal beszélgetést, nem szívesen más helyet beszélek, magam helyet tudok beszélni. Az valóban nagyon nagy dolog volt. Tehát a mozgatórugói, tehát mi a fiatalok, akik hivatalosan tanultunk egy másfajta módszert, mint ami addig volt módszer a hivatalos együttesekben és a tánc együttesekben, azért mi mozgatórugói lettünk ennek a mozgalomnak, tehát még a táncház mozgalom. Tehát mi voltunk az első közönsége, és olyan közönsége, az nagyon érdekes, a táncház, tehát nem úgy működik, hogy csináljunk táncházat gyerekeket, az bele kell fektetni nagyon sok energiát. Tehát egy picit le kell küzdeni az első rossz érzésedet, a gátlásaidat, persze még a gyerekeknél sem, mert egyszerűen, hogy az előbb elmeséltem mosolyogva, így, meg úgy, meg ez a történet a hagyományból. Tehát nehezebb, le kell küzdeni a mozdulat bénaságát az embernek, rámerem tenni a súlyomat. Nem olyan egyszerű a mozdulatot kiengedni, szabaddá tenni. Tehát azt a követelményrendszert, azt a mozdulat menetet, ennek megvan a rendje. Tehát a jobbra csárdás után vagy még egy jobbra csárdás, az a kettes csárdás, vagy jobbra csárdás után balra vissza, az az egyes csárdás. Jobbra-balra. Tehát ezt meg kell tanulni. Ennek van egy szabály. Pláne, hogyha, és ma meg aztán, mert tényleg nagyon érdekes lenne, arról is beszélgethetnénk, hogy a fiú vezet. Miért a férfi vezet? Ma lehet ez a kérdés is lenne, tudod, hogy mert a magyar néptáncban, itt a közép-európai néptáncban a férfiak vezetnek egy páros táncban. De hát a valcen is a férfi vezet, tartásban a lány szépen ráteszi a kezét, összefunk, és a férfi vezet. Tehát itt el kell dönteni, nem lehet mind a kettőnek vezetni.
Igen, de most akkor maradjunk egy picit ennél a gondolatnál, aztán majd visszatérünk az elejére, de ez magában nagyon érdekes, és azt is akartam kérdezni mindenféleképpen tőled, hogy Igen, ha már egyáltalán felmerült ez a kérdés, hogy miért a fiú vezet, akkor az lehet mondani, hogy tulajdonképpen a mai világban van egy olyan gondolat vagy eszmerendszer, ami teljesen szembe megy hagyománnyal.
Nem vetődik föl, hogy a fiú vezet. Tehát nem vetődik
itt nem
föl.
Vetődik föl.
Ott
persze.
Nem vetődik föl. Tehát ez egy teljesen, ez a hagyománynak is egy része, hogy ez egy teljesen természetes
ez
dolog.
Persze, hogy nem. Csak éppen, hát hogy is mondjam, az, hogy ma a világ olyan, amilyen. Igen, igen.
Na most hát ez is egy példa, hogy akkor, de hogyan vezet? Tehát lehet, hogy a nőnek a szellemisége, lehet, hogy a nőnek az akarása, például egy nagyon jól forgó nő, akkor úgy táncolunk, hogy ő szeret forogni. Tehát akkor én őt forgatni fogom, úgy fogom kihozni. Tehát vagy a lány szeretne még egy olyan figurát, van egy ilyen, olyan szakszó, hogy csalogatás. És akkor elengedik egymást, és akkor játékosan kerülgetjük egymást, ez a csalogatás, és abban nagyon sok közös olyan improvizáció van. Például a lengyeleknél a férfi táncol, és a nő nézi a lábfigurát, és pontosan le tudja követni. Pontos. Nem kell megfogni azért a kezét, és pontosan le tudja követni. De mondok egy példát, igen. A Morvai Judit a 70-es években, Morvai Péter Mácsének a lánya, Morvai néprajzkutató, és mondta, jött a műsoromra nézni, és volt benne egy hajdaú, román hajdaú, és marosmenti hajdaú, és azért jött megnézni a műsoraimat, mert ott a lányok, a román hajdaúban a lányok csak állnak, és tartják a fiút. És azt mondta a Judit néni, már akkor is Judit néni volt, Morvai Judit, nem tudom, egy óriási név a néprajz tudományban, és azt mondta, Zsura, én azért jövök nézni titeket, mert ilyen nincs, hogy egy nő áll, és a férfiak arról röpülnek. Tehát a nő tartja a férfi kezét, csak egy készfogás van, és képzeld, hogy röpül a férfi, na, amit én táncoltam a Best of Zsurában, és a férfiak hatalmas nagy lendülésekkel legugolnak, úgy, ahogy Balassi táncoltat, vagy Mátyás király, és képzeld el, hogy azt nézte, hogy a nőnek ez a csodálatos női magatartás, hogy a férfi róla repül el, hogy őt ez annyira érdekelte. Képzeld el, van akinek ez? Pedig a lányok így csinálnak, csak így egy helyben így kis guggolásznak, és gondold el, hogy milyen izgalmas, hogy milyen eszmei dolog ez, hogy valóban nők is adnak a fiúnak egy lehetőséget, hogy szárnyaljon az
ez
a férfi.
Ez szimbolikus, de igaz, hiszen ahogy...
Hát ez az életben is
így,
lehet
nagyon
így,
sokszor így
sokszor
van.
Vezet,
akár a ti kapcsolatotokban is, hiszen szoktad mondani, hogy a feleséged nagyon sokszor jobban háttérbe húzódik, mint ahogy te szeretnéd, miközben hát az ő jelenléte ugyanolyan igen, fontos ebben igen. a kapcsolatban. Na, de csak nem hagyom, azért is felteszem ezt a kérdést, még egyszer, mert akarom...
Bontsuk ki, több műsor lesz belőle, nem vagy. Három műsor lesz
akarom hallani erről a véleményedet és a válaszodat, hogy mit képviselt akkor a 70-es években a rendszerváltásig a néptánc mozgalom, a táncház mozgalom, hiszen te van, amikor azt mondod, hogy hozzájárultatok a rendszerváltáshoz is.
Hát nagyképű dolog lenne, de nem én biztos vagyok benne, hogy Szörényi Levente, Bródi János, Sebő Ferenc, Halmos Béla, és a mi fiatalságunk, és az ő fiatalságuk is azért ez sokban hozzájárult, hogy azok az erdélyi utak, és ezt irány, tehát olyan szempontból vezettek minket, vezetett egy Martin György, vezetett egy Kallós Zoltán, vezetett egy Csóri Sándor, tehát akár lehet, hogy közvetetten Éhes Gyula, vagy Szervációs Tibor, Nagy László, tehát hogy mondjam, ez a gondolat, ez bennünk volt, mi ebben éltünk, és ezt elhittük ezt, és a mozdulatainkban arra készültünk, hogy ebből majd csináljunk egy újabb művészeti ágat, mert például itt a repertoár, hogy mi van fölöltöztetve, mi van megmutatva, nem beszéltünk a gyerek darabjainkról, hogy mennyire fontos, tudod, abban a kulturális masszában, ami ömlik ránk minden, ami nem baj, hát az én is a gyerekeimmel, néztem a saját műsoraimat is, tanulták, táncolták, most a kisunokám az minden tud táncolni, öt unokánk van a feleségemmel, tehát hogy csodálatos dolgok ezek, de gondold el, mellett a hollywoodi szuper gyors rajzfilmek mellett nekünk olyan mesedarabot kell készíteni, hogy szeressék a gyerekek, érdekelje a gyerekeket, és az a magyar hagyomány az benne legyenek azok a boszorkányos szövegek, benne legyen a mozdulatvilág, amit hoztunk évezredek óta, benne legyenek a viseletek, hogy a magyar viselet motivumok megjelenjenek, például a Mátyás mesében ott csodálatos moldai viseleteket tett a Zsuzsika úgy be, mintha tényleg abban a középkori udvarban lennénk, Mátyás udvarában, hogy olyan szőttesek vannak a táncosokon, hogy azok most néztem a Csipke Rózsikában az a láda, amin ülnek az ágy előtt, a király és a királynő. Képzeld, az egy matyó láda, 1876-os láda. Most azt tettük be, nem tudom, valahonnan szereztem egy ilyen matyó ládát, és azt tettük be a darabba. Tehát ez mind érdekes a gyerekeknek.
Igen, mert azt gondoljátok, hogy mindenféleképpen a hagyományt, az örökséget át kell adni a fiataloknak, azért, hogy ellensúlyozzátok ezt a globalista...
Ebből is kapjanak. Hát nem lehet kikerülni. Nem lehet kikerülni. Ebből is kapniuk kell, és ez egy nagyon jó gondolat. Tehát nagyon jó gondolat, hogy táncolnak az iskolában, van néptáncóra, most a kis unokámmal nézegettük, elmentem vigyázni egy órára. Most délben rá, és néztük az órarendjét. Van néptáncóra, van jazzbalett, van torna, van ének, van rajz, van matek, van... Tehát, hogy a matek mellett ott van a néptánc is, aminek én nagyon örülök.
Hát nyilvánvalóan, persze. Szóval... Én szeretném összekötni valahogy azt, amiről most így beszélgetünk, tehát a 70-es, 80-as éveket, meg a mai kort, és mondom neked, hogy mi a gondolat, ami szerintem összekötheti. Az, hogy ez, amit mondtál, hogy lehet talán úgy fogalmazni, hogy a néptánc hozzájárult, ez a mozgalom hozzájárult a rendszerváltáshoz. Talán azért, mert... De miért? Azért, mert mondjuk... egy olyan, a szabadságnak egy olyan érzését képviseltétek, ami ellene hatott annak, hogy itt egy diktatúra volt?
Hát filozófiailag, politikailag, szociológiailag, művészettudományban végig gondolni azt, hogy mit jelent, nézd meg, a magyar táncnak a lelke. Mi magyarok nem ennyire zártan, összefogva a horvátok, összefogoznak, és egy kólóban zártan egymás, mert egy minimális kis motivaikai különbséget táncolnak. Mi magyarok szertenül táncolunk, szabadon táncolunk. De ezt már Berzsenyi megírta, ezt már Balassi megírta, ezt már számtalan író megírta, Csokonai megírta, ezt Vörös Marti megírta, én csináltam a Vén cigányra is különben fantasztikus koreográfus, minden koreográfusnak, aki igazán a magyarság témával akar foglalkozni, akkor például a Vén cigány verset azt meg kell mutatni, vagy csináltam a Arany János műsorunkon, csináltam hídavatást, és...
Balladákat.
És, igen, balladákat, a feleségem Ballára ilyen című műsort állítottunk össze, és ezekben már kicsit mélyebbre bányáztunk, mélyebbre mentünk le a tényleg a néptánc mozgalom különböző lehetőségeivel, a néptánc és a népzene lehetőségeivel, és hát ott a magyar léleknek, a magyar mozdulat kincsnek a felhasználásával valóban ezt meg kell mutatni, meg lehet mutatni. A németek ugye pap, tehát ez a keringő ritmus, ez a triola ritmus, vagy ez a valcer ritmus, ez amiben ők be vannak szabályozva. Mi nem vagyunk beszabályozva. Tehát mi szabad lélekkel táncolunk. Jobb kézzel fogjuk, bal kézzel, derekát fogjuk, magunkhoz szorítjuk a gyémesiek, megpörgetjük gyorsan, csak a lányt pörgetjük, karalat pörgetjük, párosan pörgünk. Tehát ez, ott hagyjuk a lányt, és akkor a fiúk valami csapkodják a testüket. Tehát ez egy óriási, izgalmas anyag, amit itt a Kárpátnál tanulhatunk. Tanulhatunk a cigányságtól, tanulhatunk a környező népektől, de a magyar anyagot kell továbbvinni, és ez a feladatunk, hogy ezt mutassuk meg. Élményszerűen beépítve a mai gondolkodásba, és nézd meg, ott vagyunk együtt a Nemzeti Színházban, mindig ott kérdezed a bemutatóknál, csodálatos bemutatóink. A Körhintában ott az érzés, az a szerelem érzése. Még ott volt az első bemutatókon Törőcsik Mária, ott volt Marika, bejött a műsor, és integetett a nézőknek. Nem tudom, hogy emlékszel rá.
Igen, a filmben a fő, hát ott mindenki sírt. Ott, ahogy mondják, hogy, tényleg szem nem maradt szárazon, hogy egy csodálatos hogy pillanat volt.
A Zsuzsika írta át, mert ezt nekem írta, mint egy táncjátékot, és én megmutattam Attilának. És mondom, Attila, mit szólsz hozzá, megcsináljuk azt? Megcsináljuk. És képzeld el, hogy megcsináltuk, és a Marika is azt mondta, meg beszélgettünk rengeteget akkor magáról, hogy az első 56-ban az a film, az mindenkinek valahogy a lelkébe ivódott, íródott a Körhinta, és hogy a szerelemről, és hogy kivettük belőle ezt a problémát, a TSS-ítésnek azt a politikai problémát a filmből, mondjuk akkor még lehet, hogy a Fábri Zoltánnak ezt bele kellett tenni, de a szerelemről szól, és azok a képek, azok a képsorok, és ezt táncban, színházban meg tudtuk csinálni. Vagy látod az egri csillagokat, most új darabra készülünk, a Cigánytem az égre megy, Makarcsúdra, és az készül most Attilával, tehát már nagyon várom, és tehát megyünk előre, rohanunk előre.
Igen. De nagyon fontos, ahogy mondod, átadni ezt a közkincset. Van-e olyan érzésed, és itt kapcsolódok a 70-80-as évekhez, hogy ma kívülről azért megint csak van egy fenyegetés. Tehát az az ideológia Európában, Nyugat-Európában, amelyik elég erőszakos, és amelyik arra törekszik, hogy a nemzeteket eltörölje, hanem legyen itt egy Európai Egyesült Államok. És felejtsük ezt el, hogy a nemzeti kultúra, meg más ilyen úzsdi dolgokat, mert minek is, jobb a globalizáció, más szóval internacionalizmus. Mennyire érzed azt, hogy ez fenyegeti? Azon túl, de a globalizmuson nem?
Fenyegeti, biztos, hogy fenyegeti. Nézd, a családunkban példát mutatunk a gyerekeinek, a gyerekeink minket akarnak követni, a gyerekeink szeretnék úgy csinálni, és azt jelenti, mi csináltunk a feleségemmel, és remélem, hogy az unokáink, vagy a gyerekeink is úgy fognak gondolkodni, hogy mi gondolkodunk. Ha van ez a kapocs, van ez a munkánkkal példát mutatunk, nem nagyon szeretem ezeket a nagy szavakat. Biztos, hogy nem fogok az utcán harcolni, tehát egy ilyen anarchista, verekedős attitűdöt beállítani, hogy az én igazam legyen az, amit itt mindenkinek így kell csinálnia. De az együttesemben, a táncosaimmal, azzal a 44 fiatal, az a 150 ember, akire én felelős vagyok, azok olyan műsorokat mutatnak be mindenkinek, amiben mi képviselünk egy stílust, képviselünk egy hagyományt, amiben ahhoz mérjük magunkat. Tehát itt nem lehet itt vacakolni. Tehát itt számtalan olyan Nemeskürti István, Kodály Zoltán, Martin György adott egy példát, hogy hogy kell ezzel a kultúrával élni, hogy kell ezt a kultúrát továbbvinni, ebből hogy kell alkotásokat létrehozni. Ezzel tudok én harcolni. Tehát az, hogy gumibottal, meg rendőrség, meg tüntetéssel nem fog harcolni.
Nem, hát nyilván senki nem erre
gondolt.
Hanem
az, hogy most az, hogy a nyugat ellen, hát a nyugat ez egy példa, hogy bánunk a népszokásainkkal, hogy azok a tárgyak, a hungarikumok, vagy az számunkra ezek fontosak. Csak nézzük, tehát az, hogy amiért én felelős vagyok, az a tánckultúrának az ismertetése, megismertetése, ebből való művészeti anyagnak a kibontása, példaadása, és akkor ezt mi meg tudjuk mutatni a Déri Nép programban, meg tudjuk mutatni a Nemzeti Színházban, a MÜPÁ-ban, a vidéki előadásainkon, az évi 120-140 előadásainkon, a kórusom, a Honvéd férfikar megmutatja a kórus irodalomban, úgy a Pesti Vigadóban, mint a MÜPÁ-ban, vagy az ország számos helyén. Mi Honvéd Együttes Non-Profit Művészeti Kft. Vagyunk, tehát számtalan honvédségi műsorban is közreműködünk. Tehát amiben tudjuk, ezt képviseljük, és ezt hirdetjük. Tehát beszéljünk róla, beszélhetünk róla. Külföldiek, a nyugat, nézd, az, hogy a diaszporában, a KCP programban ott megpróbáljuk azokat a magyarokat, akik már nem tudnak itt élni, nem itt élnek, vagy a szüleik miatt, vagy a nagyszüleik miatt, vagy még az ősapáik miatt, ugye diszidáltak, diszidensek, de nagyon sok viszidens van. Tehát ez egy nagyon bonyolult rendszer, amiben azért a kötelékek azok megkötődnek. Nagyon sok amerikai barátom van, és érdeklődnek a magyar kultúrán. Most a fiam Edinburgh-ban tanult, azért említettem, a barátnője magyarul kezdett tanulni. Tehát A magyar kultúra az egy olyan kicsillanó dolog itt Európában. Mi példát adhatunk az, hogy hogyan kell ezzel a hagyományjal, a népi hagyományjal bánni, és erre olyan emberek, mint András Falvi Bertalan, vagy Martin György, vagy Kodály Zoltán adta meg azt a példát. Most beszéltünk éppen a miniszter úrnak tanácsadó testületében, és benne vagyok, és említettem, hogy Japánban áruházban sétálgatunk, és Kodály zene szól az áruházban a hangszórón, vagy Bartók. Tehát én még magyar áruházban nem sokat járok, de ha járok is, de nem hallok Haribo részletet, az Intermezzót, vagy bármit. Tehát odáig is eljuthatunk, de nem félek, mert nézd meg, micsoda mozgalma, és a páva is egy olyan erős mozgalmat mutatott be, egy erős mozgalmat, a táncházak mozgalma, a táncház találkozón nagyon sok érdeklődő van, tehát van egy élet, van egy táncos élet Magyarországon, ennek a szintjei az amatőr táncmozgalom, a hagyományozók táncmozgalom, a Muharai Szövetség, a gyerek táncmozgalom, a hivatásos táncos lét, és hát legyenek ott akkor a kortársak, legyen a balettművészet, legyen a vidéki kortárs táncegyüttesek, ők is éljenek, és ilyen mellette az autentikus nép táncegyüttesek, három vagy négyen együttes van.
Azt mondod, hogy nem félsz, hiszen van egy virágzó, egyre erőteljesebb, és ahogy elmagyarázta az imént, nagyon organikusan összenövő kulturális bázis, de például mennyire kelt benned félelmet az, hogy itt a szomszédban most háború van?
Amit tudunk, segítünk, tehát hogyha olyan férfiak vagy nők vannak itt, akik bevinnének katonának, akkor azokkal, például a Vinyánszk Attila is nagyon odafigyel rájuk. Mi dolgoztunk velük, az én munkatársamnak a szülei is Kárpátalján élnek, tehát ott dolgoznak, nagyon sok ilyen barátunk van, járnak ki bibliaórát tartani a barátaink közül, tehát mi, amit tudunk, megteszünk, gyűjtöttünk számukra. Hát ez egy borzasztó érzés most az, hogy 50 vagy 60 háború van a világban, ez az egyik, de ez itt van a szomszédban. És nem is tudom, én nem szoktam úgy politizálni, beszélgetünk, vitatkozunk úgy a családi közegben, amikor engem elhívnak valahová, engem nem erről szoktak kérdezni, van véleményem, és nagyon sajnálom, hogy egy népet föláldoznak valakik, akár amerikaiak, akár európaiak, és az, hogy az ukrán nép, azok az emberek, azok ágyú töltelékekké válnak, és tényleg nagyon félünk, határozott ez a mi álláspontunk, a magyarok álláspontja, hogy nem háborozunk, nem lesz fegyver a mi részünkről átkő, de minden nap olvasom ezt a fenyegetettséget a világháborúról. Ez borzasztó, tehát talán ez megijeszti a fiatalokat, de mondjuk látod az én gyerekeimet, ez nem ijesztette meg, tehát most 5 unokánk van, a kis lánya, másfél éves, és elszámolt 10-ig, de olyan, hogy a lányom megjelentett egy könyvet, egy mesekönyvet, és pont ilyen népművészeti vonatkozásot, nem tudom, hogy láttad, egy csodálatos mesekönyv, és aki rámutat egy rajzoló arcocskára, mert Bartók és a Tücsök lakodalom a címe, és azt mondja a kislányom, aki nincs más, hogy Bartók, azt mondta, hogy Bartók. Tehát, hogy mondjam, tehát amit adunk nekik, azt fogják megtanulni. Tehát érted, ha énekeket tanulnak tőlük, hát a lányomék, feleségem nagyon jól énekel, tehát mi mindig autóban utaztunk, akkor ment az énekelgetés. Tehát Pécsen vannak a nagyszüleink, az én szüleim azok ugye Borsod, Abai Zemplénben, de mikor utaztunk a nagyszülőkhez, akkor végénekeltük az autózkázást.
Ahogy most így hallgatlak, meg tényleg amikor néztem az internetet is, meg filmeket, hogy mi mindent csinálsz most is még, kifogyhatatlannak látszik az energiád, az biztos.
Nem lehet elmesélni, nem tudom, rengeteg, hogy tudnám.
Rengeteg, ugyanakkor viszont...
Még az elején tartottunk a 71-es táncház mozgalom kezdésénél, igen. És akkor még mehetne az, hogy a Budapest Együttes 91 óta minden. Vezetem, igen. Ugye a Budapest Táncegyüttest, aztán a Honvéd Együttes lett, igen. Belőle, és akkor lett aztán Magyar Nemzeti Táncegyüttes.
Viszont 7 éve azért volt egy jelzés a te életedben, volt egy infarktusod.
Volt.
Mennyire ijesztett az meg téged? Tehát például a halálfélelmet okozott benned?
Hát a családomat nagyon megijesztette, a feleségemet, meg a gyerekeket, ami most hogy mondjam, mi az, hogy jól esett, nem esett jól, tehát ez nem, azért esett jól, hogy életben maradtam, tehát tudod, odafigyeltek, itt is a lányomnak köszönhető, hogy hívták a mentőket, és persze a mentők egy ilyen táskával én beültem a mentőbe, és nem volt náluk EKG mérés, és akkor ott a Honvéd együttes a Kerepesi úton, és el kellett menni mentővel a Honvéd kórházig. És akkor mondta a feleségem, hogy nem kéne be, én ültem a táskámmal a toldalt. Mondta a feleségem, mert rosszul voltam előtte, és akkor mondta a feleségem, hogy nem kéne bekapcsolni a szirintet. Azt akkor nem kéne, és ott döcögtünk a Honvéd kórház felé, és odaültem, és hozott a feleségem egy kólát nekem, és mondta, hogy a férjem a Honvéd együttes vezetője, nem akarják beívni, megvizsgálni, elég rosszul érzi magát. És mondták, hogy de, akkor behívjuk. Tudod, ott ültem egy 5-10 percet, mert infarktusom volt, és akkor megmérték a vérnyom, és mondták, pú, ennek az ember infarktus, be a műtőbe, és akkor meg. Egy ilyen pici, elhalt egy ilyen pici izom a szívemben, a balkamnálban. Figyelj, nem pihentem, nem ittam vizet, nem jól étkeztem, oda kell figyelni, pihenni kell vizet.
Túlhajtottad magad, túlhajtottam cserébe, magam. Csak dolgoztál ilyen
igen,
nappal. Igen.
És nézd, életben maradtam, ugyanolyan szinten vagyok jelen a munkámban, sőt, tehát vezető lettem, bizalmat kapok, nagyon sok helyre hívnak, megpróbálok képviselni a táncművészettel kapcsolatos dolgokat, amit tudok, úgyhogy ennek nagyon örülök, ez egy nagyon jó dolog.
De félelem akkor az nincsen, ezzel kapcsolatosan
most
sincs. Igen.
Nincs, odafigyelés kell, tudod? Hát folyamatos fogyókúra, de karácsonykor nem volt, mert nagy a család, és vártuk a gyerekeket, és főztünk nekik karácsonyi vacsorát, akkor kevésbé van a figyelem. De így azért most jobban lehet figyelni.
És a nagy odafigyelésben most éppen mind dolgozol. Mi az új, amire készülsz? Mi a helyzet például azzal a bizonyos saját színházteremmel, vagy táncos helyel, amit már pár éve dédelgetsz
hát, tudod,
magadban, mint
köszönöm,
vágyad.
Hogy megkérdezed. Természetesen itt a háború, térjünk vissza a háború, azt tudod, tehát a háború és az a gazdasági helyzet, amiben ugye oda kell figyelni az ország helyzetére, akkor most nem lehet ilyen nagy építkezések belekezdeni. Remélem, hogy úgy, ahogy tegnap hallottam egy nagyon jó beszélgetést Bán Lászlóval, és a Liget projektről beszélt az új nemzeti a Szépművészeti Múzeumról, nemzeti galériáról, tehát türelem, ha még nincs levéve a napirendről, hogy egyszer majd fölépül a Honvéd együttes székháza, megterveztettük, minisztereink adtak rá bizalmat, adtak rá pénzt, meg van tervezve, az első vágás kellene, kapavágás, hogy induljon a színházterem, közbeszerzés, tehát ha én ezt be fogom tudni fejezni, akkor csodálatos lesz, az egy nagy korona lesz az életművön, tehát hogy legyen egy székház az együttesnek. 75 éves a Honvéd együttes, amit vezethetek, és nézd, az első 1949-ben alakult művészeti intézmény színháza volt az együttesnek, volt székháza, és miniszterelnök úr megígérte, hogy lesz a Honvéd együttesnek székháza, és a kormány volt, van egy komoly kormányhatározat. Hétfőn megyek tárgyalni az építésügyi miniszter úrhoz, Lázár Jánoshoz, fogad minket. Tulajdonképpen csak annyit szeretnék elérni, hogy tulajdonképpen ne vegyük le a napirendről, és majd, amikor visszaáll az a gazdasági koncentrált helyzet, akkor elkezdhessük építeni a Magyar Nemzeti Táncos Színházat.
De szándék van, és ez jó.
Remélem,
és ez
hogy
jó,
van
hogy
szándék,
igen.
Igen, igen.
Igen, de addig is dolgoztok tovább? Tehát akkor most például
dolgozom.
A Nemzetiben készül majd a Makács Csudra?
A cigánytábor az évben megy, igen. Nemzetében újból Vinyánszky Attilával, teljes erővel, Szarka Tamással, nagyon, nagyon jók a zenék, nagyon jól indul a program, gondolom fiatalokkal, szuper színész palántákkal, és egy érett tánc együttesen megyünk bele ebbe a munkába. Tehát elmegyünk, elviszik a körén, tehát Törökországba, tehát a török évad kapcsán lehet, hogy lesz egy, évek óta nem voltunk turnézni, lesz egy koreai turné, remélem az együttesnek. Tehát egy együttes vezetőnek mindig kell, hogy legyenek tervei, tehát egy bármi. És akkor azokat a terveket először csak föl kell rajzolni, majd utána meg kell valósítani.
Hát estén állod évtizedek
óta.
Köszönöm szépen, hogy
eljöttél
hozzá.